11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. Adómentes lesz a 100 000 forintos iskola kezdési támogatás, és az összeget végrehajtás alá sem lehet majd vonni, jelentette be a pénzügyminiszter. A támogatás várhatóan 400 000 gyermek után jár a családoknak. Az intézkedés célja, hogy csökkentse az iskola kezdéssel járó terheket, különösen a rászorulók számára. A tehetséggondozás és az innováció erősítése Magyarország stratégiai célja. Horváth Péter államtitkár szerint ezért is fontos a Nemzeti Tudásképző Akadémia. Az intézmény diploma átadóján kiemelte, a program egyedülálló életpályamodellt kínál. A rendezvényen elhangzott, hogy a hazai mentorhálózat Európában is példaértékű. Kacskovics Imre, az ELTE dékánja a tudományos eredmények gyors hasznosulását méltatta, és elmondta, hogy a mesterséges intelligencia a felelős kutatók kezében válik igazi értékké. Pontosította a korábbi tájékoztatást a kisvállalkozások elektromos autó támogatásával kapcsolatban a Magyar Elektromobilitási és Technológiai Egyesület. A szakmai egyeztetések szerint nem indul új támogatási program a helyreállítási tervben. Javult Európa levegő minősége az elmúlt évtizedekben, a Copernicus légkörmegfigyelő szolgálat éves jelentése szerint folyamatosan csökken a főbb légszennyező anyagok kibocsátása. A pozitív változás a tisztább iparnak és a közlekedésnek köszönhető. A szakemberek szerint a környezetvédelmi szabályozások működnek, ám az időjárási szélsőségek még így is rontják az összképet. Tavaly februárban Magyarországot is súlyos porszennyezés érintette. Ezt a szakértők főként a lakossági fűtésre és a közlekedésre vezették vissza. A hazai légszennyezés hatása a mérések szerint még Berlinig is eljutott.
Az időjárásról.
Időszakosan megnövekedhet a felhőzet, de többnyire felhőtlen lesz az ég. Az ország északi északnyugati felén zápor, esetleg egy-egy zivatar előfordulhat. Többfelé kísérhetik erős lökések az északi északnyugati szelet. A csúcshőmérséklet 25 és 31 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 11 és 18 fok között valószínűek.
Az Európa Rádió híreit hallották. Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítünk Miskolcról, az Avasi Református gyülekezetből. Igét hirdet Fúris István, beosztott lelkipásztor.
Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk. Aki az ő tulajdon fiát nem kímélte, hanem őt mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk mindent vele együtt. Ezért lehet nekünk most is kegyelem és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Isten tiszteletünk kezdetén a 89. Zsoltárnak az első verszakát énekeljük. A 89. Zsoltár első verszaka így kezdődik: az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Helyünket elfoglalva, a 832. dicséretnek az első három versszakát énekeljük. A 832. dicséretnek az első három versszakát így kezdődik: Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed.
Yeah.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Isten igéjét Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írt első levelének a 13. részéből olvasom. Amíg az igét olvasom, a gyülekezet foglaljon helyet és figyelmesen hallgasson. Az első korintusi levél 13. részéből így szól Isten igéje. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy a pengő címbalom. És a prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétoztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalálra szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos. A szeretet nem irigykedik. A szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát. Nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár prófétálás, el fog töröltetni. Legyen nyelveken szólás, meg fog szűnni. Legyen ismeret, el fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a prófétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek. Úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három, ezek közül pedig a legnagyobb, a szeretet. Ámen. Gyertek, adjunk hálát az Isten szeretetéért, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked a te végtelen, soha el nem múló szeretetedért. És hálásak vagyunk azért, mert nem tudjuk kiérdemelni. Sőt, mindazok ellenére, amit teszünk, amit napról napra elkövetünk ellened, mások ellen, vagy saját magunk ellen, te ennek ellenére is ugyanazzal az oldhatatlan szeretettel szeretsz bennünket. És Urunk, megvalljuk előtted, hogy mennyiszer hibázunk, hogy mennyiszer ártunk akarattal, vagy akaratunkon kívül, hányszor mulasztunk el dolgokat, lehetőségeket a jóra, hányszor vezet bennünket inkább a kényelem. De Urunk, arra kérünk, hogy segíts mindazt, ami megterhel most, letenni eléd, hiszen azért vagyunk itt, mert te egy újabb alkalmat adtál arra, hogy még jobban megismerhessünk téged, hogy az ige újra elérhessen a szívünkig. Adj ehhez nyitottságot, add, hogy a terheink nélkül tudjunk odakuporodni a lábadhoz, és rád figyelni, a te szavadat hallgatni, téged minél jobban megismerni, hiszen élet van nálad, Urunk, és mi ezért jövünk ma is hozzád. Kérünk most is szent lelked erejéért, hogy így légy közöttünk, a mi Urunkért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Az ige hirdetésre készülve a 312. dicséretnek az első verszakát énekeljük. A 312. dicséret első verszaka így kezdődik. Uram, a te igéd nekem, a sötétben szövét nekem.
Thank you.
Isten igéjét Mózes első könyvéből olvasom, a 44. részből, a 14. verstől a rész végéig. Amíg az igét olvasom és azt magyarázom, a gyülekezet foglalja el a helyét. Mózes első könyvének 44. részéből, a 14. versből így szól Isten igéje. Amikor Júda és testvérei bementek József házába, ő még otthon volt. Földre borultak előtte, József pedig ezt mondta nekik. Hogy csinálhattatok ilyet? Hát nem tudjátok, hogy a magamfajta ember jósolni is szokott? Júda így felelt. Mit mondjunk az én uramnak? Mit szóljunk és mivel igazoljuk magunkat? Isten hozta napvilágra szolgáid bűnét. Most már rabszolgái vagyunk az én uramnak mi is, meg az is, akinél a serleget megtalálták. De ő ezt mondta. Távol legyen tőlem, hogy ezt tegyem. Csak az lesz a rabszolgám, akinél a serleget megtalálták, ti pedig menjetek el apátokhoz békességgel. Ekkor Júda odalépett hozzá, és ezt mondta. Kérlek, uram, hadd szóljon egy szót hozzád, uramhoz a te szolgád, és ne indulj haragra a te szolgád ellen, hiszen olyan vagy te, mint a fáraó. Amikor az én uram ezt kérdezte szolgáitól, van-e apátok vagy testvéretek, akkor mi azt feleltük az én uramnak. Van még nekünk egy öreg apánk és egy kisebbik gyermeke, aki öregkorában született neki. Ennek a bátyja meghalt, és mivel ő egyedül maradt meg az anyjától, azért szereti őt az apja. Te ezt mondtad szolgáidnak. Hozzátok előtt hozzám, hadd lássam saját szememmel. Mi azt feleltük az én uramnak. Nem hagyhatja el az a fiú az apját, mert ha elhagyja, meghal az apja. Te akkor ezt mondtad szolgáidnak. Ha a legkisebb öcsétek nem jön el veletek, ne kerüljetek többi a szemem elé. Mi elmentünk apánkhoz, a te szolgádhoz, és elmondtuk neki az én uram beszédét. Mikor aztán apánk azt mondta, hogy vásároljunk megint egy kis élelmet, mi azt feleltük, nem mehetünk. Csak akkor megyünk el, ha velünk lesz a legkisebb testvérünk is. Mert nem kerülhetünk annak az embernek a szeme elé, ha a legkisebb testvérünk nem lesz velünk. Akkor apám, a te szolgád ezt mondta nekünk. Ti is tudjátok, hogy csak két fiút szült nekem a feleségem. Az egyik elment tőlem, és én azt gondoltam, biztosan vadállat tépte szét, nem is láttam viszont mindmáig. Ha ezt is elveszitek tőlem, és szerencsétlenség éri, akkor ősz fejemet a bánat miatt a holtak hazájába juttatjátok. Ha most úgy térek vissza apámhoz, a te szolgádhoz, hogy nincs velünk ez a fiú, aki ezt lelkéből ragaszkodik, és ha meglátja, hogy nincs meg a fiú, akkor meghal, és szolgáid a bánat miatt juttatják apánknak, a te szolgádnak ősz fejét a holtak hazájába. De szolgád így vállalt kezességet apámnál ezért a fiúért. Ha nem hozom vissza hozzád, egész életemben viseljem vétkem terhét apám előtt. Ezért hadd maradjon itt a te szolgád, de fiú helyett uram rabszolgájaként. Ez a fiú pedig menjen el testvéreivel. Mert hogyan mehetnék el apámhoz, ha ez a fiú nincs velem? Nem akarom látni azt a bajt, ami apámat érné. Ismerjük azt a mondást, hogy a jó pap holtig tanul, meg van, amikor hozzátesszük, hogy a rossz meg még tovább. És úgy gondolom, hogy nem csak papokra vonatkozik, hanem mindenkire, aki egy kicsit is komolyan veszi azt, amit csinál. Hogyha valamit szeretünk, ha valamit szívesen vagy lelkesen csinálunk, akkor törekszünk arra, hogy abban napról napra jobbak legyünk. Lehet, hogy valaki a zenében, lehet, hogy valaki a kertészkedésben, egyre-egyre szebbet tud alkotni, otthon sütögetésben. De igazából, hogyha szeretünk, hogyha élvezünk valamit, akkor nem állunk meg egy ponton. És csak hogyha saját életemre egy kicsit visszanézek, és mondjuk megnézem egy 5 évvel ezelőtti prédikációmat, aminek a végén úgy megsimogattam a saját vállamat, hogy jó van, jó volt ez. Hát most, ha újra meghallgatnám, valószínűleg elsüllyednék. Hogy lehetett ilyet? És nagyon remélem, hogy 5 év múlva ezzel a mostanival is valahogy így leszek, hogy hát ilyet hogyan lehetett akkor? De ugye ez van, ha visszatekintünk a dolgainkra, akkor látjuk, hogy jövünk valahonnan, tartunk valahová, és ez jól van így, mert az ember szeretne fejlődni, szeretne jobbá válni. És talán ezért van az, hogy nagyon sokan szeretjük az olyan történeteket, amiben a főszereplő vagy a szereplők egy komoly utat járnak be. Tele vannak ezek a történetek nagyon sokszor drámával, nehézségekkel, mélységekkel, felemelkedésekkel, és a körülmények hatására egyre inkább elkezd megmutatkozni, hogy az a szereplő, az ki is valójában. Szeretjük látni azt, hogy milyen, amikor a különböző külső dolgoknak, belső őrlődéseknek, a kríziseknek a hatására végbe megy egy általunk egyébként szeretett karakternek a fejlődése. És hát ezért olvasunk akár fejlődésregényeket szívesen, csak hogy egy magyar vonatkozást hozza Kotlik Gézának az Iskola a határon című regénye. Az pont egy ilyen, de az irodalomból még számtalan példát lehetne hozni, pontosan azért, mert szeretjük ezeket a történeteket olvasni. Szeretjük látni azt, hogy egy ilyen történetnek a főszereplője hogyan lesz egy naív, lázadó fiatalból végül érett felnőtt. Hogyan lesz, és mitől lesz valakiből férfi, kérdezhetnénk. És hát nagyon sok tényező van, ami a férfivá válást, vagy férfiban befolyásolja, de amiben a pszichológusok egészen biztosan egyetértenek, és a mai igényhez is kapcsolódik, úgy gondolom, hogy az egyik nagyon fontos tényező az a felelősségvállalás. Amikor eljut az ember arra a pontra, hogy szembe jön valami nehézség, amivel meg kell küzdeni. Valami olyan, amit korábban nem nekem kellett megcsinálni. Amikor ugye az első zsigeri reakcióm az lenne, hogy milyen jó lenne, hogyha itt lenne az, ha itt lenne apa vagy anya, és ők megoldanák ezt helyettem. De hogy látom és érzem azt, hogy ez pontosan az a szituáció, amit nem fognak tudni megoldani helyettem. Vagy ha tudnának, akkor is nekem kell ezen a dolgon keresztül menni. És hát láthatunk itt a József történetében ilyen nagyon szép jellemfejlődéseket. És hát eleve ugye itt a József történet, egy jó nagyívű történet, amit itt a Teremtés könyvének ezekben a fejezeteiben olvashatunk, és azt mondjuk, hogy igen, József, aki egy ilyen elkényeztetett apuci kis kedvence vagyok, és bár megvannak a különleges képességeim, de ezt még nem feltétlenül jóra használom, hanem sokkal szívesebben dörgölöm a többieknek az orra alá, ugye, hogy milyen álmot látok, meg ki hogy borul le előttem. És aztán a gödör mélyén, meg a börtönben ott kifejlődik az a József, akit az Isten látni szeretett volna már az elejétől. De van nekünk egy másik szereplőnk, aki talán úgy mellékesnek látszik ebben az egész folyamatban, és mégis nagyon komoly fejlődésen megy ő is keresztül. Bár nem a középpontban van, és talán nem ennyire koncentráltan látjuk itt, mint Józsefet, de finoman elcsöpögtetve ebben a nagy történetben látjuk azt is, hogy hogyan érik be ő annak, akinek az Úristen eltervezte. És ez a szereplő, ez nem más, mint Júda. Mitől lesz ő más, mint bármelyik a testvérek közül? Mitől lesz neki megkülönböztetett szerepe? Miért lesz más, mint a nagyobb testvére Júda, ugye a sorban a negyedik? Miért lesz más, mint Ruben, mint Simeon, mint Lévi? Mert hogy hallottunk már róluk, a nevük ismerősen csenghet. Miért lesz más Júda? Hiszen ő is hibázik, ő is elront dolgokat, ugyanúgy, ahogyan ezek a testvérek is. Mindannyian követnek el hibákat. Hát Júda attól más, hogy Júda tud változni, tud fejlődni. És szeretném, hogyha felvillantanánk egy pár eseményt a Júda életéből, amiken keresztül végig lehet követni azt, hogy honnan indul és hogyan érkezünk meg ide a mai igéhez. Nyilván, hogyha lenne rengeteg időnk, meg rengeteg türelmünk, akkor ezeket is hozzá lehetett volna olvasni ide az alapigéhez, de hát nyilván senkinek nem szeretnénk az idejével visszaélni. Szóval csak tényleg röviden egy pár képet. Az első ilyen kép, ez a József kútba dobása. A testvérek először meg akarják őt ölni. És Ruben, ugye a legidősebb, ő szót emel a gyilkosság ellen, hogy nem kéne, hogy őt megöljük. És Judának támad egy jó ötlete, hogy oké, mi lenne, ha nem ölnénk meg, hanem csak dobjuk kútba, és akkor majd eladjuk valakinek. És ezt mondja, hogy mi haszna, ha megöljük a testvérünket és elföldeljük a vérét? Gyertek, adjuk el az izmáléjeknek, de ne emeljünk rá kezet, hiszen a mi testünk és vérünk ő. Testvérei pedig hallgattak rá. Szóval mondhatnánk, hogy hát ilyen jó szándék vezérlít Júdát, hogy igen, igen, szeretnétek megölni, de mi lenne, hogyha csak eladnánk rabszolgának, ugye? Már amennyiben ebben feltételezhető jó szándék, hogy nem megölöm a testvéremet, csak megszabadulok tőle, hogy lehet, hogy soha többet ne lássuk. De hogy mi hasznunk abból, hogyha megöljük? Ha eladjuk, abból legalább lesz egy kis pénzünk. Szóval nem jó szándék vezérli. Ő is benne van abban, hogy szabaduljunk meg tőle, mert nem bírjuk elviselni a jelenlétét, meg azt, ahogyan az apánk hozzá viszonyul. És a történet kapcsán, ez lesz a második kép, egy nagyon komoly bűntudat kezdi el rágni, mert hogy ugye ennek a kutas történetnek mégiscsak az a vége, hogy mikor visszamennek, hogy na akkor itt a kereskedő karaván adjuk el, addigra már mások megteszik helyettük. És nem tudják, hogy hol van. Így legalább, ha ők adják el, legalább tudják, hogy nagyjából hová került. És ez a bűntudat, a titkolózás, hogy mi történt az apánk kedvencével, az oda vezet, hogy elhagyja az egész családját, elmegy egy másik helyre, és egy kánaáni nőt vesz feleségül, akitől születik három fia. Akik közül az első, a legidősebb, elvesz feleségül egy Támár nevű nőt. De hát gonosz az a fiú, úgyhogy az Isten haragja elpusztítja. El kell vennie a következő fiúnak. Hát ő sem a legjobb, úgyhogy ő is meghal. És azt mondja Júda, hogy hát nehogy már, úgy látszik, hogy ezen az asszonyon valami átok van, hogyha hozzáadom a harmadikhoz is, az is meghal, akkor mi lesz? És így lesz az, hogy ez a Támár ott tartózkodik bent a városban, várja azt, hogy majd a legkisebb fiút hozzáadják az ígéret szerint. Ez viszont nem történik meg, viszont Júda egyszer bemegy a városba, Támárnak szólnak, hogy itt az apósod, és ő prostituáltnak öltözve elcsábítja, úgyhogy az arca el van takarva. Aztán, amikor megtudja Júda, hogy Támár gyermeket vár, akkor meg akarja égettetni. Mert hogy paráználkodott, nem várta meg ugye a legkisebb fiút, akit esze ágában nem volt soha hozzáadni. És amikor meg akarja égettetni, akkor Támár jelzi, hogy hát tiéd lesz az, akit várok. És amikor Támár ezt így közli vele, és ezt négy szem közt teszi meg, akkor nem elhallgattatja az egyetlen tanút. Egyedül Támár az, aki tudja, hogy ki a gyerek apja. Illetve a gyerekek, mert később kiderül, hogy ezek ketten is vannak. De hogy nem elhallgattatni próbálja, hogy oké, vigyétek tűzre vele, mert akkor megszabadulok, hanem azt mondja, hogy igaza van velem szemben. És feleségül veszi, oda veszi maga mellé, és itt először látjuk azt, hogy elkezd felelősséget vállalni. Hogy már nem a kibúvókat keresi, hanem azt mondja, hogy igen, én vagyok a bűnös. Hát akkor legyen így. És telik az idő, jön az ismert éhínség, 7 bő év után jön a 7 szűk esztendő, és elmennek Egyiptomba gabonáért. Ez lesz a következő képünk. És itt Júdának nem sok szerepe van. Ismerős a történet, ugye rettegnek, félnek József, akiről nem tudják, hogy József vallatja őket, kikérdezi, töltenek ők egy kis időt ott börtönben is. Itt még Rubené a főszerep. Ő beszél. Ő lesz az, aki a nehéz helyzetben megszólal, amikor kémkedéssel vádolják őket. És aztán vissza kell menniük Benyáminért, amiről itt a mai igében is már volt szó. De addig valakinek, itt egyébként Simeon lesz, aki marad, ott kell maradnia Egyiptomban. És Ruben felemlegeti József meggyilkolásának a tervét, hogy ő megmondta, hogy nem kéne bántani a gyereket. És hogy mindaz, amiben most jutottak, hogy ki vannak szolgáltatva egy egyiptomi tisztviselő kénye kedvének, az valójában azért van, mert a többiek nem hallgattak rá. És amikor hazamennek, és közlik az apjukkal, Jákobbal, hogy hát egy fiú megint hiányzik, akkor szintén Ruben az, aki előáll, és azt mondja, hogy ha nem tudom őt visszahozni, akkor az én két fiamat öld meg, hogyha nem jön vissza Simeon. És látszólag ez egy nagyon hősies tett, hogy hát akkor áldozzuk fel az én gyerekeimet is. De valójában a büntetést másra hárítja. Hogyha nem tudom megoldani, akkor szenvedjen helyettem a gyerekem. Nagy szavak, nagy dolog, hogy hát két fiamnak az életét adom érte, de valójában nincs mögötte igazi tartalom. Nincs mögötte igazi elszántság. És telik, múlik az idő, és elérkeznek arra a pontra, hogy a hozott élelem elfogy. Eljön az elkerülhetetlen. Vissza kell menni Egyiptomba, és itt lép elő Júda. És azt mondja, hogy küldd el velem a fiút, mármint Benjamint, hadd keljünk útra, hogy életben maradjunk, és ne halljunk meg semmi, sem te, se a gyermekeink. Én kezeskedem érte. Tőlem kérd számon. Ha nem hozom vissza, és nem állítom eléd, egész életemben viseljem vétkem terhét. Ruben a még nagy szavakat használ, és ez addig Júdánál ezek nem csak ígéretek, ezek nem csak szavak, hanem hamarosan ki fog derülni, hogy ő ezt komolyan gondolja. És saját maga viseli a következményeket, nem másra hárít, nem elkeni a felelősséget, hanem azt mondja, hogy ez igenis az én felelősségem innentől. Azt fejezi ki, hogy mindenem felteszem rá. Azt mondja ezzel az apjának, hogy ha nem sikerül visszahozni Benjamint, akkor ne tekints rám többet úgy, mint a fiadra. Akkor én nem vagyok se örökös, se semmi. Akkor én egy senki vagyok itt. És onnantól kezdve, hogy ő senki, az életébe kerül a sikertelenség. És hát visszaérkeznek Egyiptomba, József megvendégeli őket, és közben József előkészíti az utolsó próbát. Mert amikor elindulnak vissza a gabonával, akkor tele vannak a zsákok, és József emberei ismét visszarakják a pénzüket, Benjamin sátrába pedig berakják Józsefnek az ezüst serlegét, amit valószínűleg láttak is a vacsorán József kezében. És amikor József utánuk küldi az embereit, hogy vizsgálják át, hogy vajon kilophatta el a serleget, ott megvádolják őket, és azt mondják még a zárt zsákoknál, hogy hát aki ellopta, akinél megtalálják szolgáit közül, halljon meg, mi magunk pedig az én uram rabszolgái leszünk. Egy ilyen nagyon komoly válasz ez a vádakra. Biztosak benne, hogy nem tettek semmi rosszat. És hát mégiscsak ott van Benjamin zsákjában ez a serleg. És visszamennek, visszaviszik mindannyiukat, és valójában beteljesedik József álma. Mert ahogyan még gyerekként látta, ahogyan a testvérek leborulnak előtte, az itt valósággá válik. És megint Júda az, aki előlép. Nincsen mellébeszélés, nincs mentegetőzés. Azt mondja, hogy fogalmuk sincs, hogy hogyan történhetett ez, ami történt. Abban továbbra is biztosak, hogy senki nem lopta el ezt a serleget. De azt tudják, hogy nem lehet véletlen az, ami történik. A történelem megint ismételni önmagát. Megint a legkisebb, megint az apjuk kedvence az, akit elveszítenek, akivel utána el kell számolni az életével az apjuknál. Nem lehet véletlen, hogy ismétlődik a történetük. És azt mondja Júda, Isten hozta napvilágra szolgáid bűnét. Na de melyiket? Nem csak egy eltűnt serlegről van itt szó, hanem Júda fejében ott van az elmúlt 20 év titkolózása. Ott van az, hogy mit tettek Józseffel, hogy ez az egész tragédia mit eredményezett a családban. Ott van ebben a mondatban, hogy valójában csak azt kapják a 20 évvel ezelőtt elkövetett bűnükért, amit megérdemelnek. Na és itt a végső teszt. Mert ki lehetne bújni a felelősség alól, megint lehetne menekülni. Azt mondják, hogy mind rabszolgák leszünk. És hogyha első kibúvó, ha mind rabszolgák leszünk, akkor nem kell visszamenni, és nem kell az apánk szemébe nézni. Nem kell odaállni elé, és akkor legalább nem kell újra közölni vele a rossz hírt. József viszont azt mondja, hogy csak az lesz a rabszolgám, akinél a serleget megtalálták. Ti pedig menjetek el az apátokhoz békességgel. És itt a következő kibúvó. Meg lehet menekülni. És egyszer volt már ilyen. Egyszer már elmondták az apjuknak, hogy a kedvence meghalt. Talán most nem lehetne még egyszer. Azt is túlélte, hogy Józsefet elveszítette. Miért ne élné túl Benyámint is? Ezen is túl lesz valahogy. De ahelyett, hogy keresnék a kibúvókat, itt emelkedik ki végérvényesen Júda többiek közül, és válik valódi örökössé. Azért, mert már nem a hasznot keresi magának, mint ahogyan az első alkalommal József kapcsán. Nem eltusolni akarja az igazságot, hanem felelősséget vállal, és megtartja a szavát. Itt válik férfivá, felnőtté, hitben éretté. Azt mondja, hogy visszajuttatja a fiút az apjához a saját élete árán is. Mert ezt ígérte. Mert már nem számítanak azok a dolgok, amik korábban fontosak voltak. Nem számít az, hogy ki az apa kedvence. Megint azzal engedte el őket, Jákob, hogy de összesen két fiam született a feleségemtől. És akkor ott vannak ezek tizen, és hallgatják, hogy akkor mi nem vagyunk, vagy hogy ez hogy van. És nem ez számít, nem az számít, hogy ki a kisebb, ki a nagyobb, ki a kedvenc, ki a kevésbé az, hanem egyedül az apa számít. És Júda ekkor lép át saját árnyékán, a múltján, a bűnein, a gyötrő lelki ismeretén, és úgy lép elő, mint a királyi vérvonalnak az őse. Dávid őse, majd pedig Jézus őse. Az igazság felszabadít. Az, hogy lehet felelősséget vállalni, a szabaddá tesz. Már nem kell a múlt árnyékában élni. Lehet, hogy ezt a József történetet soha nem fogja tudni rendezni, gondolhatja ő. De most itt a lehetőség, hogy végre valamit jól csináljak az életemben. Lehet szabadon őszintének lenni. És így, ezzel a döntésével, hogy a gyereket nem, legyek én helyette, aki itt marad, legyek én az áldozat, a helyettes áldozat, ezzel Jézusnak tökéletes előképe lesz. Mármint Júda nem tökéletes, csak az előkép, mert majd Jézus lesz a tökéletes Júda, aki saját magát áldozza többiekért. Júda az, aki kezeskedik, aki személyes garanciát vállal Benyáminért. És Jézus pontosan ezt teszi. Nem csak egyetlen emberért, hanem az egész emberiségért. Azt mondja az atyának, hogy ne őket, hanem engem. És ezért kapja ő a keresztet. Azt mondja, hogy én vagyok a kezesértük. Tőlem kért számon az adósságukat. Júda feláldozná magát Benyámin helyett, Jézus pedig fel is áldozta magát, értünk, helyetted és értem. És a szeretet himnuszban, amit olvastam, onnan azt kell megértenünk, hogy Isten szeretetét megtapasztalva nem maradhatunk a gyermeki létben, hanem fel kell nőnünk, nagykorúvá kell válnunk, és el kell kezdenünk felelősséget vállalni. Saját magunkért, de másokért is. Júda rájön arra, és mi is rá kell, hogy jöjjünk, hogy Jézusban már nem az számít, hogy mi van mögöttünk. Nem az számít, hogy milyen titkokat őrzünk, hogy milyen titkokat szeretnénk eltusolni. Ha mi az, amiről szeretnénk, ha soha senki nem tudna, az sem, aki ellen elkövettük. Hanem Jézusban szabadok lehetünk arra, hogy azzá váljunk, akinek Isten eredetileg eltervezett és megálmodott minket. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, annyira felfoghatatlan az, hogy te hogyan érkeztél el hozzánk, és hogy hogyan adtad magadat a bűneinkért. Hiszen nekünk annyi rejtegetni valónk van, annyi takargatni valónk, lehet, hogy 20 év, lehet, hogy kevesebb, lehet, hogy több, amit próbálunk elfelejteni, magunk mögött hagyni, de egyszerűen a lelki ismeretünk nem hagy nyugodni. És Urunk, ezt mi magunktól lehet, hogy soha nem fogjuk tudni rendezni. De hálásak vagyunk azért, hogy te minden adósságunkat elrendezted. Köszönjük azt, hogy benned szabadok lehetünk, hogy a te szeretetedet és kegyelmedet megtapasztalva élhetjük ezt mások elé. Hiszen hogyan tehetnénk meg azt, hogyha megtapasztaltuk a szeretetedet, hogyha láttuk, érzékeltük azt, hogy mi mennyire fontosak vagyunk neked, akkor mi másokkal szemben hogy tehetnénk meg, hogy ők nem lesznek fontosak? Kérünk, Urunk, hogy add nekünk ezt a szabadságot, a felelősségvállalásnak, a döntésnek a szabadságát, és annak minden nehézségével együtt a szépségét is. Így kérünk, Urunk, most a közösségünkért, ezért a gyülekezetért, mert hisszük azt, hogy te feladatot adtál nekünk, hogy nem véletlenül küldtél el bennünket, hanem azért, hogy mások ezt a kegyelmet és ezt a szeretetet, amit mi tőled kaptunk, megtapasztalják. Arra kérünk, Urunk, hogy maradj ezután is velünk, és hogyha elénk jön a lehetőség, akkor segíts másokért felelősséget vállalni, másokért áldozatot hozni, azért, mert tudjuk, hogy ez kedves előtted. Kérünk téged, hogy így őrizd meg bennünket, légy továbbra is az, aki vezeti, megtartja az életünket. De most sem magunkért, hanem a mi Urunkért, Jézus Krisztusért kérünk, aki így tanított imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét. Adakozzunk tudva azt, hogy a jókedvű adakozót megáldja az Isten. Most pedig Isten tiszteletünk végén az áldásra készülve záró énekünket énekeljük, a már megkezdett 832. dicséretnek a 4. és az 5. versszakát énekeljük. 832. dicséret 4. és 5. versszakát, a 4. így kezdődik. Küldj fiaidból, akik nem hiába élvezik kincsed, hirdessék szavad. kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, a Jézus Krisztust. Amen.
Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítettünk Miskolcról, az Avasi Református Gyülekezetből. Igét hirdetett Fórizs István, beosztott lelkipásztor.
Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.
Elkészült az Európa Rádió telefonos alkalmazása, így műsoraink még egyszerűbben elérhetőek mindenki számára. Élőben hallgathat minket a vonaton, a boltban, vagy otthon főzés közben. Ráadásul, ha Tiszán inneni és Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait is egy helyen megtalálja. Értesüljön azonnal a legfrissebb történésekről, és olvassa el rendszeresen a napi ige magyarázatokat. Keressen minket a Google Play áruházban, vagy az App Store-ban. Európa Rádió, a református értékadó, mostantól a telefonunkon is.
Jöjj, uralkodj köztünk, járd újra át szívünk, és növekedj bennünk, fedd